Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 65. Zsoltár első versét énekeljük, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, helyünket elfoglalva. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg, hogyan adta nekünk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott élő Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, mi nekünk nagyon tetszik az, hogyha a keresztelés az egy olyan ünnep, amelyik a gyülekezet körében zajlik, játszódik. Hiszen Jézus Krisztus megváltó szeretetéből lesz a felnőtt vagy a gyermek az Isten családjába befogadva, és ez nekünk családi ünnepünk. Vannak olyan családok, ahol a keresztelés leginkább egyfajta lakomát jelent, egy olyan fajta ünnepet, de azt kell mondjam, hogy végül is ez a lakoma is, ha jól fogjuk föl, akkor beleillik a keresztség ünneplésébe. Mit jelent, hogy jól fogjuk fel a dolgot? Azt jelenti, hogy a keresztség igenis ünnep. De olyankor nem magunkat ünnepeljük, nem a gyermeket ünnepeljük, hanem a mindenható élő Istent ünnepeljük, aki az élet csodálatos teremtője, aki ezt a kisleányt is megteremtette, aki ott volt a szülésnél az édesanyjával, és aki az utána levő nehéz dolgokat is segített elrendezni, hogy meglegyen ez a keresztelő. És Istent ünnepeljük ilyenkor. Aki egy felnőtt emberben világosságot gyújtott, és vágyat arra, hogy ő is tartozzon egy keresztény közösséghez, mert arról szól ez, hogy Jézus Krisztusban az Isten megváltott minket. Életét áldozta a mi életünkért. Őt ünnepeljük, és a keresztelés valóban öröm, ahogyan a keresztelői ebéd vagy lakoma ezt kifejezi. Öröm, de nem egyfajta mámoros öröm, amiben elfeledkezünk a való életről, és elfeledkezünk önmagunkról, hanem egy olyan öröm, amiben a való életben megtanulunk a nehéz helyzetekben is Istenre nézni és örülni. És azért is fontos ez az ünnep, mert ez egy közösségi ünnep, és a közösség nem elsősorban a család közössége, még csak nem is elsősorban a gyülekezet közössége, hanem itt a keresztségben arról van szó, hogy a mindenható Isten akar velünk közösségben lenni. Jön, és velünk erőtlen, nyomorult, békétlen, szenvedő emberekkel megosztja az ő kincseit. Az ő szeretetét, az ő hatalmát, az ő békességét, és ez a csodálatos közösség, amiben van részünk, és hát így gondoljunk a keresztségre, és az Isten országára, amely az Úr Jézus példázata szerint is, amit majd hallunk az Isten tiszteleten, egy nagy lakoma. Most csendesedjünk el imádságban. Köszönjük Istenünk csodálatos hatalmadat, amivel az életünket megteremtetted. Köszönjük, hogy neked adhatjuk vissza, ajánlhatjuk föl ezt az életet. És köszönjük, hogy azért tehetjük ezt, mert megismerhetünk téged Jézus Krisztusban, mint az értünk életét áldozó Isten személyét. Hihetetlen és nagyszerű dolog ez, hogy egy ilyen valakinek a kezére bízhatjuk magunkat, aki már jó előre odaáldozta magát értünk, s aki tudjuk, hogy a javunkat munkája is akarja. Kérünk, segíts így gondolkodni rólad, így keresni veled a kapcsolatot újra meg újra. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Most miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért fennállva valljuk meg hitünket, és a majd megkeresztelendő felnőtt is velünk együtt teszi ezt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves keresztszülők, szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Noémi keresztelt téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi volt.
És most kérdezlek téged, kedves testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztjén anyaszent egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni?
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa felé arcát az Úr, és adjon békességet neked.
Miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kötelezd el magad Isten és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére, református keresztjén anyaszentegyházunk iránti hűségre. mondjad utánam a fogadalmat. Én, Dózsa Attila, ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén anyaszentegyházunknak, egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és a családra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Családot és a megkereszteltet, hogy foglaljanak helyet a padokba, a gyülekezet közösségébe. Mindnyájan foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Jakab Anna, 93 évesen elhunyt testvérünktől, gyülekezetünk régi kedves tagjától. Valamint Pató Józsefné, Hagymási Mária, 88 éves korában elhunyt testvérünktől, és Olá Mártonné, Vásárhelyi Nagy Edittől, a kis papíron tévesen szerepel a neve, Olá Mártonné, Vásárhelyi Nagy Edit testvérünktől, aki 82 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének, valamint Ágoston Tibor, 52 éves testvérünktől. Itt maradt szeretteik számára Isten vigasztalását kérjük, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Az elmúlt héten családi ünnepség keretében megkereszteltük Orbán László és Serbán Alexandra, Shannon Veronika nevű, valamint Kis Zoltán és Szegedi Viktória, Tiffany Jessica és Roxának Lára nevű gyermekét. A mai istentiszteleten pedig megkereszteltük Dósa Attila, miskolci születésű, Csepel Katona József utcában lakó testvérünket, valamint Kálnai Péter András és Veres Kinga Viktória, Noémi Krisztina nevű gyermekét. A másik gyermeknek a keresztapja kórházba került, és ezért más időpontban lesz a keresztelője. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjuk életén. Továbbra is szeretettel várjuk a kedves testvérek felajánlásait, milyen havonkénti többlet adománnyal tudnák támogatni egy elsősorban a keresztelős és hittanos családok gyülekezeti életbe bevonását segítő, beosztott lelkész foglalkoztatását. A felajánlásokat az iratterjesztésnél, illetve a lelkészi hivatalban lehet megtenni. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, gyűlik az összeg, amivel tudunk lelkészt javadalmaztatni. Most folytassuk az Isten tiszteletet, a megkezdett 65. Zsoltár 6. versétől énekeljük végig, aratási ének ez, az augusztus 20-ai ünnepre gondolva is, és az új kenyérre énekeljük el, a 6. verstől végig, te megvigasztalsz mindeneket reggel a napfénnyel. Hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 22. fejezet első 14 verséből. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezzel mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltó. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, meg összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak fülünk ígérjen, hanem megérthessük és gyümölcsöt teremhessen a szívünkbe. Helyünkről fölkelve kérjük Istent imádságban ezért. Köszönjük neked, édesatyánk, az életünket. Köszönjük az elmúlt időszakot, mindazt, amit még nem köszöntünk meg neked. Te tőled van minden, ami körülvesz minket. Te tőled van minden képességünk, erőnk, tehetségünk. Szeretnénk neked megköszönni hálás szívvel. És köszönjük ezt az országot, amelyik már több mint 1000 éve lehet népünknek a hazája. Köszönjük azokat a vezetőinket, akik téged megismerve a te utadon kívánták vezetni a magyar népet. Köszönjük akár a múlt, akár a jelen ilyen indulatú vezetőit. A te csodálatos ajándékod ez is. És köszönjük, hogy oda tartozhatunk azok közé, akiket utolért a te meghívásod, hogy te ünnepet, mennyegzői lakomát készítettél nekünk, hogy valami olyat jelent a veled való közösség, amit csak legszebb álmainkban tudtunk elképzelni. Könyörülj meg rajtunk. Ne tartozzunk azokhoz a hálátlanokhoz, akik mindezt nem értékelték, és éppen ezért ítéletet kellett kimondanod a fejükre. Könyörülj rajtunk, nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük kegyelmedet és jóságodat. Nyisd meg a szívünket, hogy készek legyünk a te kezedbe tenni a kezünket, téged keresni ebben a világban, és neked ajánlani az életünket. Kérünk, hogy a te szent lelked munkálkodjon mindnyájunkban, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 730. ének, tehát az új énekeskönyv egy énekének az első verse éneklésével. 730. ének, egyébként evangélikus ének, az evangélikus énekeskönyvben régóta benne van. Ébredj alvó híva szózat, így kezdődik.
Oh,
Az ige hirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz. Most újra olvasom a második verset, a Máté evangéliuma 22. fejezetéből. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az Isten országát már az Ószövetség hasonlítja egy nagy-nagy lakomához. Tudni kell azt, hogy az akkor élt emberek nagyon sokat dolgoztak, fáradoztak, szinte a kimerülésig, az életük nagyon monoton és egyhangú volt a sok-sok fáradozástól, robottól, úgyhogy nagyon nagy dolgot jelentett az életükben egy-egy ünnepi lakoma. Amikor nem csak bekapkodták a szegényes kis falatjaikat, amely általában mindig ugyanaz volt, egyszerű étel, hanem volt idejük olyan dolgokat megsütni, megfőzni, és volt rá rávalójuk, pénzük, volt rá tehetségük, hogy akár húst is egyenek, ez ünnepi dolog volt. A zsidók például fölmentek a jeruzsálemi templomba, zarándokolva, és ott fogyasztották el az áldozati állatot. Volt ilyen része is az áldozati szertartásoknak, az ünnepeknek. És olyankor mindig megpihentek a sok-sok fáradozásukból, és hálát adtak Istennek, hogy ennyire jutottak, és hogy az Isten gyermekei lehetnek, ugye a zsidó ember hálát adott az Isten kegyelméért, hogy kiválasztotta, és ő ismerheti az élő Istent ott a többi bálványimádó nemzet között. És az új szövetségben Jézus Krisztus folytatja ezt a képet, és ő is azt mondja, hogy a mennyek országa az hasonló egy csodálatos nagy lakomához. Persze ezt a képet aztán Mohamed is folytatja. A mohamedán vallás szinte erre építi, erre a képre az egész túlvilági gondolkodását, és azt mondja, hogy a paradicsom az egy olyan hely, ahol az igaz hitű, aki jól végezte a dolgát, az teljes kiszolgálásban részesül egy hatalmas lakomány. Tréfásan meg szoktam jegyezni, amikor erről beszélek, hogy ez egy nagyon vonzó kép, de csak az emberiség 50%-ának, ugyanis az igaz hitű a mohamedán gondolkodásban a férfi. És még a paradicsomban is a nőnemű lények a kiszolgáló személyzet, az úgynevezett hurik. Ez, azt kell mondjam, hogy inkább a torz képe már annak, amit az Isten mond Jézus Krisztusban. Mert az Isten országa, ahogy szintén az Új Szövetségben olvassuk, nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Nézzük hát meg, hogy mit mond nekünk mégis ez a kép, ami ennek a példázatnak is az alapképe, majd a példázat további részleteiről a következő vasárnapokon fogunk hallani, ha Isten éltet minket. Most csak ezt az alapképet nézzük meg közelebbről, hogy mit jelent, hogy az Isten országa olyan, mint egy nagy mennyegző, amit a király készített a fiának. Mit mond ez nekünk? Elsősorban egy nagyon furcsa dolgot mond, ami szinte ellentmondani látszik a mennyegzői örömnek. Amikor Jézus ezt elmondta, most már ott vagyunk a nagy hétben. Ahogy sorba olvastuk a Máté evangéliumát, már megtörtént, itt igehirdetésen hallottunk az ő Jeruzsálemben való bevonulásáról. És ez azt jelenti, hogy pár nappal vagyunk az ő kereszthalála előtt. Kicsoda a király fia, akinek a király mennyegzőt készített, és ez az Isten országa? Jézus Krisztus, aki éppen akkor, amikor ezt a példázatot elmondta, már készült arra, hogy az életét odaáldozza a kereszten. Mégpedig ez, erre szoktuk mondani, hogy persze, hát ő Isten fia volt. Még olyat is hallottam, hogy valaki azt mondta, hát ő nem is érezte a fájdalmat. Ez nem így van. Hozzánk hasonló emberként jött le ide közénk a földre. Éppen azért, hogy az Isten részt vállaljon a mi sorsunkba és küzdelmünkbe. Ezt a küzdelmet nem ő adta ránk, ezt mi magunk választottuk magunknak, amikor elutasítottuk az ő kínálkozó szeretetét az édenkertben, hogy majd az ő apai rendjében fogunk felnevelkedni, akkor nem lett volna ennyi nyomorúság, szenvedés ezen a földön. Mi magunk választottuk azt, hogy köszönjük, majd inkább magunk boldogulunk. Azóta ilyen az ember, és azóta van ez a sok-sok szenvedés, és az Isten pontosan ezért jött le a földre, hogy egy utolsó esélyt adjon nekünk, hogy talán fölülvizsgáljuk az ő elutasítását. Hogy talán megértjük, hogy milyen nagy szeretetet mulasztunk el, és hogy mennyire jó lenne nekünk, ha mi visszatalálnánk hozzá. És ezért jött el Jézus Krisztusban, magára vállalva a mi emberi sorsunkat, és abból pedig a legkeményebbet. Igenis érezte, amint a szögeket beverték. És az a csoda, hogy az ő isteni szeretetében ezek között a fájdalmak között imádkozott, nem magáért, nem is a szeretteiért, akiket itt hagy, hanem így imádkozott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A tőle elfordult és elvetemedett emberiségért értünk imádkozott, mert értünk tette ezt, és ezért jött le. Amikor a király mennyegzőt készít az ő fiának, akkor ez a fiú a kezén, lábán a sebekkel, az oldalán a lándzsaszúrással, amit a rómaiak ejtettek rajta, hogy megtudják, hogy meghalt-e már. A király fia így van az ünneplő seregben. És ez nekünk nagyon sokat kell, hogy mondjon. Azt kell, hogy mondja nekünk, hogy ezzel a világgal az Istennek csodálatos terve van. És eljön majd az ő országa, és eljön az ünneplés. És ebbe a tervbe beleilleszkedik minden szenvedés. És majd, ha felismerjük, hogy miről van szó, és eljutunk az Istenhez, akkor elmúlik rólunk minden szenvedésnek a rossz emléke, és megértjük, hogy az Isten szeretetéből volt minden, és a javunkra vált minden. A mennyek országa, mint örvendezés, mint lakoma, ilyen értelemben nem egy felhőtlen mulatozás és örvendezés, mert ott a középen a király fia, a megöletett bárány, aki értünk szenvedett, ő van. De ez egy csodálatos öröm, amelyik nem arról szól, hogy hogyan meneküljek el a hétköznapokból, hogyan próbáljam magamat elbódítani, hogy ne fájjanak a dolgok, hanem arról szól, hogy megértem, hogy mindaz a nehézség és mindaz a szenvedés, amin keresztül megyek, az Isten ajándéka számomra, amivel formál, és ami a javamra van, és ezekből a legnagyobb részt, az alapvető részt, azt ő maga szenvedte el. A mindenható Isten értem, hogy megváltson. Ezt ünnepeljük. És ezért nagyon-nagyon ünnepélyes lesz a légkör és a lelkület. Csodálatos és semmihez nem fogható, amikor ünnepeljük majd Jézus Krisztusban megjelent szeretetét az Istennek. A másik dolog, amit kiemelek, hogy az Isten országa mit jelent, mint ünnep, lakoma, hogy ott a vendégek csak ezzel a lelkülettel lehetnek ott. Talán megértjük, hogy miért volt iszonyú nagy merészség azoktól, akik nem fogadták el ezt a meghívást. Nem értették meg az Isten szándékát, mert nem akarták megérteni. És oda csak olyan lelkületű emberek jutnak be, akiknek a lelkülete hasonló Jézus Krisztuséhoz. Jézus Krisztus dicsőítette a mennyi atyát a szenvedések közepette is, és neki szolgált. És tudta, hogy szüksége van erre, és még számára is ez a nevelési eszköz. Ahogy a zsidókhoz írt levél kifejezetten mondja, hogy az üdvösségünk fejedelmét az Isten a szenvedések által tette tökéletessé. És oda az Isten országába csak az olyan lelkületű emberek kerülhetnek be, akik meghajtják a fejüket lélekben az Isten előtt, és tudják, hogyha Jézus Krisztusnak a tisztának, szentnek szüksége volt a fejlődésre, és ezt a fejlődést a szenvedések által kaphatta meg, akkor nekem hogy ne lenne szükségem sokkal több, sokkal mélyebb szenvedésre, és az az Isten csodája és kegyelme, hogy ezt a sokkal mélyebb szenvedést, ezt Jézus Krisztusban mutatja meg nekem. És nekem már nem átélnem kell ezt, hanem együtt éreznem vele, és örülnöm annak, hogy ő mit vállalt értem. De oda csak olyanok jutnak be, akiknek a lelkületük Jézus Krisztushoz hasonló, akik tudják, hogy a szenvedés ajándék az Istentől, hogy formáljon, hogy alakítson az ő általa megkívánt képre, gondolkodásra. És akik éppen ezért hálások az Istennek is, és nem méltatlankodással fogadják a szenvedéseket. Sőt, úgy vagyunk ott a hétköznapokban, hogy valahogy máshogy. És erről szól a harmadik gondolat, hogy ez az egész dolog a lakomával, ez tulajdonképpen egy példázat. Úgy, ahogy van. Ahogy a Biblia mondja, ugye más helyen Pál apostol mondja, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélek által. Az Isten országa példázata, az példázza nekünk, hogy a mennyek országa egy csodálatos öröm lesz. Amikor azt mondjuk, hogy példázat, amikor azt mondjuk, hogy nem szó szerint kell érteni, akkor nem azt mondjuk, hogy nem jelenti azt, amit gondolunk igazából. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy sokkal csodálatosabbat és sokkal nagyobbat jelent, mint amit a szavak mögött gondolhatnánk. Mert visszatérek az elejéhez, mondtam, hogy az akkori ember nehéz és keserves életében a lakoma, amire meghívták, egy csodálatos öröm és vigasság volt, amiben elfelejthette búját, baját. És itt ez a példázat azt mondja, hogy a mennyek országa ennél sokkal, de sokkal nagyobb. És sokkal csodálatosabb öröm lesz. És itt az öröm a lényeg. És ahogy Jézus Krisztus tanította, az Isten országa ti köztetek van. Meg ahogy mondják az apostolok, hogy az Úrnak a temploma ti vagytok. Hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az átment a halálból az életbe. Mit jelent ez? Hogy elkezdek tapasztalni egy csodálatos örömet és békességet már itt ebben az életben. A történelem könyvekben sajnos azt olvastam, hogy a középkorban az embereket azzal tartották féken, hogy ígérték nekik a mennyek országát, hogy itt nehéz a sorsotok, de majd eljön a mennyek országa. Igen, a Bibliában vannak ilyen gondolatok, de ez nem a teljes gondolata a Bibliának. A Biblia azt mondja, hogy az olyan valóság és olyan ígéret az Isten országa, ami Jézus Krisztusban eljött közénk, és láthattuk megvalósulni. Ahogyan az Isten fia az életét áldozta értünk. És ennek van egy csodálatos öröme, hogyha én ezt megértem. Egy olyan öröme, amit nem vehet el senki tőlem. És amiért az ókorban a keresztjének énekelve mentek a vadállatok elé a cirkuszban, ahol kivégezték őket a hitük miatt. Tehát az Isten országának már itt most van öröme a hétköznapokban. A hétköznapok nehézségei és szenvedései között. Én nem cserélnék egyetlen milliárdossal sem, aki nem ismeri az Isten országát. Mert igazából belülről szomorú és reménytelen az élete. De igen, cserélnék. Én nálamnál szegényebben, aki jobban megértette nálam, és jobban megéli az Isten országának az örömét. Mert neki csodálatos örömet és békességet ad a legnagyobb nehézségek és nyomorúságok között is. Az Isten szeretete, amit megértett. Azt mondja ott, hogy jókat és gonoszokat is meghívtak. A jók talán csak az eszükkel értik meg először, hogy mi ez az Isten országa. Akik úgy emberileg normális életet éltek, de nehéz átélniük, még rá nem döbbennek, hogy mekkora a különbség Jézus Krisztus és köztem. Bármennyire jó, jónak is gondolom magam, és gondolnak az emberek. És igen, jöhetnek a gonoszok is, neki könnyebb. Ő könnyebben átélik, hogy igen, én ilyen vagyok. Eltékozoltam az életemet, a családomat is, elkergettem magam mellől, mondjuk az ivás miatt, és így tovább. És ők jöhetnek azonnal, hogy milyen csodálatos az Isten szeretete. Fiát küldte, hogy megbocsásson nekem. De ez az idézőjelbe vett jókra is vonatkozik, hogy ők sem ismerhetik föl az Isten szeretetét addig, amíg nem látják a különbséget Jézus Krisztus és a saját nyomorúságos, nem Isten dicsőítő életük között. Bárcsak mindannyian fölismernénk, hogy hova hív minket az Isten. Micsoda csodálatos örömbe az ő szeretetének a lakomájába, ahol a megfeszített Jézus Krisztust ünnepeljük. Azzal a lelkülettel, hogy tudjuk, hogy az összes szenvedést az Isten javunkra fordítja, és nevel minket rajta keresztül. És bárcsak ennek a fénye, az öröme hatná át a hétköznapjainkat. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A megkezdett 730. dicséret második versét énekelve. Halljuk jól az őrök hangját, és örvendeznek, akik hallják, hisz itt a várva várt idő.
Néped vár, hogy egyikünk, hogy mennyegződön ott legyünk.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Hadd köszönjük meg neked, Istenünk, az öröm üzenetet, amely hangzik évszázadokon át. Arról, hogy te mennyire szeretsz minket, és mit tettél meg azért, hogy mi kiszabaduljunk az önzésünk, bűneink fogságából. Könyörülj rajtunk, hogy nyílt szívvel és őszintén tudjunk válaszolni erre a meghívásra. Mi bár talán nem értjük, bár talán nem tudjuk felfogni a maga mélységébe ezt az üzenetet, de mi is szeretnénk élni ezzel a te meghívásoddal. Köszönjük, hogy ha már a szívünkbe világosság gyúlhatott, hogyha már értjük és érezzük, hogy mit jelent az, hogy te megbocsátottad a bűneinket. Köszönjük, ha keserves tapasztalatok árán is szereztük meg. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy mi az a te bűnbocsátó kegyelmed. Kérünk, hogy adj mindnyájunknak szembenézést az elrontott dolgainkkal, a hiányosságainkkal, mindazzal, ami meggátolja azt, hogy higgyünk, és a te országod boldog tagjai legyünk. Köszönjük, hogy mindezt megváltottad, mindezért meghaltál. Segíts egyszerűen megérteni, hogy a kinyújtott kezünkkel mindezt elfogadhatjuk, bár jóvá tenni, és megváltozni önmagunkban nem vagyunk képesek. És könyörülj rajtunk, hogy hadd ragyogjon át az életünkön ennek az örömhírnek a fénye, az öröme, hogy még szavak nélkül is hívogató legyen mások számára. Könyörülj azokon az embereken, akik nem ismernek téged, akik még nem tudnak igazán szívből örülni. Kérünk, hogy munkálkodj a környezetünkben is, és add a szavakat a szánkba, amikor válaszolnunk kell a kérdésekre. Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért kérünk. Amen. Most ki csendben folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imádságunkba a szózat éneklésével.
sors keze, így itt élnek, élnek halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 682. éneket, szintén a kiegészítő kötetből, minden versével így kezdődik, Jézusról csak róla mondok éneket.